Nagy szombat van, Krisztus feltámadását ünnepli a keresztény világ. Mai műsorunkban arra keressük a választ, hogy megmaradnak-e, megmaradhatnak-e egyáltalán irányadónak a keresztény értékek Európában. Jó reggelt kívánok, az Európai Idő hallgatóit a szerkesztő Gunga László köszönti. Egyre többen és többször idézik az Európai Unió egyik alapítója, Robert Schuman francia kereszténydemokrata államférfi szavait, Európa vagy keresztény lesz, vagy nem. Több mint 6 évtizeddel az európai egység megteremtése után ez a gondolat talán még aktuálisabb, mint egykor. Schuman az európai közösséget nem egy központi hatalomként vagy birodalomként, netán szent szövetségként képzelt el, hanem olyan unióként, amelynek alapköve a demokrácia, a nemzetek közötti kapcsolatok egyenlősége, ami a keresztény tanításból fakadt. Azt hirdette, hogy a demokrácia akkor született, amikor az ember arra kapott felhívást a kereszténységben, hogy földi életét az emberi méltóságnak megfelelően az egyéni szabadság, valamint mindenki jogainak tiszteletben tartásával a testvéri szeretet gyakorlata révén valósítsa meg. Sikeres lehet-e az európai népek nagy álma, az egység, ha az csak a gazdaságra és a politikai intézményrendszerekre korlátozódik? Keresztény erkölcsök szociális érzékenység nélkül, vallási kulturális identitás hiányában lehet-e jövője Európának? Nárai Balázs összeállítása.
Az elmúlt 60 évben a vallás Európában erősen visszaszorulóban van. Átlagosan azt lehet mondani, hogy a polgárok mintegy fele hisz Istenben. Negyedük kifejezetten úgy nyilatkozik, hogy nincs vallása. Olvasható egy 2015-ös tanulmányban, amely az Eurostat adatait veszi alapul. Az országok között ugyanakkor nagyok a különbségek. Észtország lakosainak csupán 16%-a vallotta magát istenhívőnek, míg Máltán ugyanerre a kérdésre 95%-ban válaszoltak igennel. Amikor arról kérdezték az európaiakat, hogy mely valláshoz sorolják magukat, akkor közel felük római katolikusnak, több mint 15%-uk muszlimnak mondta magát. Kisrigó László szegedcsanádi püspök szerint a kérdésre adandó választ, hogy hisze valaki Istenben, több oldalról is lehet szemlélni.
Ebben a kérdésben mindig eszembe jut, hogy hát a kérdés az, hogy hisz Istenben, vagy nem hisz, akkor igen, nem. Világos. Aki nem hisz Istenben, az Isten portrékban hisz. Tehát azt hiszem, hogy inkább az a helyzet, hogy még a keresztény között is egyre többen mondják azt, hogy nem ismerik Istent. A másik reakcióm erre a statisztikára pedig az, hogy hát valóban Európában a kereszténység megöregedett, ezt korábban évtizedek ezelőtt is sokan emlegették. Kicsit merevé vált, hagyományá beépült a kultúrába, de aztán az a baj, hogy először a élő hitet veszíteni kell nagyon sokan, utána pedig az európai társadalmat tudjuk, téma volt ez az elmúlt évtizedekben. Először is nem törődik, aztán tudatosan tagadja a gyökereit, kulturális gyökereit, legalábbis a kereszténységgel, a kinyilatkoztatással kapcsolatos gyökereit, a Biblia kultúrájának a gyökereit.
Olaszországról úgy véljük, hogy igazán hívő keresztények lakják. A már említett statisztika szerint 72% mondja magát hívőnek. 12% nyilatkozott úgy, hogy nem kötődik egyházhoz. Sárközi Júlia Rómából.
Olaszország alapvetően egy keresztény ország történelménél fogva is, és hát itt van a kereszténység központja Rómában, de hogyha a milánói dómra gondolunk, vagy a firenzei dómra, vagy akár a bíolaszoknak a vallásosságára, akkor elmondhatjuk, hogy valóban Olaszország, Lengyelországgal egyetemben talán az európai kereszténység két jelképes ország, annál is inkább, mivel ugye Olaszországban tényleg egy vallású országról beszélhetünk. Egy tavalyi olaszországi felmérés szerint az olaszok jelentős többsége, több mint 74%-a vallja magát katolikusnak. Ez egy 60 milliós országban több mint 45 millió embert jelent. Nagyon kevés a más vallású lakos. Legtöbben talán az ortodoxok vannak a romániai munkavállalók érkezése miatt. 1,7 millió az ortodox, van 2 millió, vagy kevesebb, mint 2 millió muzulmán, ők is a bevándorlók között találhatók, van 700 ezer protestáns, és 40 ezeresre teszik az olaszországi zsidó közösség létszámát, tehát valóban Olaszországban majdnem mindenki katolikus, ami viszont a vallás gyakorlást illeti érdekes, mert az olaszoknak több mint 90%-a meg van keresztelve, és megkereszteli a gyermekét is, majdnem mindenki első áldozik, tehát az első szentségeket, azokat tiszteletben tartja, az olaszok több mint 77%-a még birmálkozik is, de utána, ami a templomba járást illeti, ott már kevésbé szorgalmasok az olasz katolikusok is, kevesebb mint 30% vallja magát gyakorló hívőnek, ez azt jelenti, hogy nem járnak az olaszok se rendszeresen templomba, de hogyha ugye most húsvétról beszélünk, itt volt a virágvasárnap, a Via Crucis keresztútja, húsvét péntek este, és hát holnap vasárnap lesz a húsvéti szentmise, ilyenkor az olaszországi templomok tele vannak.
Magyarországon a vallásosság 32%, de csupán 18% azok aránya, akik egyáltalán nem kötődnek egyházhoz. Csehországban ezzel szemben 76% nem elkötelezett egyetlen egyház és vallás iránt sem. Ezzel Közép-Európában a csehek a leginkább szekularizált nemzet. Kokes János a rövid összefoglalója Prágából.
Csehországban a lakosság több mint 60%-a hivatalosan is ateistának vallja magát, akik maguk számára nem tartják fontosnak az egyházi ünnepeket.
A vallásosság Lengyelországban nagyon fontos, aki pedig kereszténynek vallja magát, az 94% Lengyelországban. Ez Európában az egyik legmagasabb arány.
Igen, bár azok, akik legalább vasárnaponként részt vesznek a szentmisén, ezek 37%.
Lengyelország nem csak Közép-Európának, de Európának is az egyik leginkább hívő országa. Csupán 5% tartja távol magát az egyháztól. A lakosok 94%-a kereszténynek vallja magát. Lucia Szimanovszka Varsóból.
De valóban lengyelek, ez szinte közhely, hogy katolikus nemzetként ismertek Európában. Nagybőjt folyamán és az úgynevezett húsvéti szent három nap folyamán zsúfoltan tele vannak a lengyelországi templomok, vagyis azok is, akik évközben nem szoktak, azok biztos, hogy karácsonykor és húsvétkor 92 vagy 97% amit te említettél, hogy biztosan megjelenik ilyenkor a templomban.
Európában a vallásosságot tekintve is húzódik egy nyugat-kelet határvonal. Ezt így értelmezte Kisrigó László püspök.
Érdekes módon azt hiszem, hogy bár az úgynevezett nyugati kereszténység az úgynevezett kelet-közép-európai kereszténységet egy kicsit ortodoxnak, hagyományosnak, konzervatívnak gondolta, de ebben talán volt is valami, de úgy látszik, hogy ennek ellenére a kereszténység ezekben az országokban, itt a mi környékünkön, azáltal, hogy küzdött, szenvedett a teista diktatúra elnyomása alatt, mégis komolyabb immunitásra tett szert a mai hatásokra, mint a mai nyugati kereszténység, nyugat-európai kereszténység.
A keresztény Európa kifejezés sokszor elhangzik, de ennek tartalma ma már távol került a kifejezett vallástól. Megjelenik abban a versenyben, amelyet a kereszténységnek, mint vallásnak az iszlámmal kell vívnia, ma már Európában is. Spejdl Bianca, a Migráció Kutatóintézet főmunkatársa erről a folyamatról beszélt tegnap a Kossuth Rádió Ünnepreggelin című műsorában.
Európa egy olyan állapotban van lelkileg és vallásosságát, vallási tudatosságát tekintve, hogy számára az iszlám pillanatnyilag egy nagyon erős figyelmeztető intőjelnek számít, hiszen azokra a területekre vonul be az iszlám, ahonnan a kereszténység vagy önként kivonult, vagy pedig kiszorult. Tehát akkor, amikor a kultúr kereszténység tulajdonképpen, vagy annak a maradványa a politikai rendszer tekintve elmozdítja a keresztény jelképeket, akkor Európa szerte, akár a templomok tetejéről is a keresztet, és rengeteg egyéb abszurd, hát olyan helyzetről hallunk, amikor ugye magukat az ünnepeket átnevezik, ehhez már egyébként a mérsékelt muszlimok sem tudnak kapcsolódni. A mérsékelt muszlimok számára egy ilyen kultúra, az egy istentagadó kultúra, az egy ateista kultúra, ami az iszlámnak a legfőbb ellensége, és egyben egy remek terep az iszlamizálásra. Egy jótékonysággal redukált kultúrkereszténységnek esélye sincs arra, hogy az iszlámmal szembe fölvegye a versenyt.
Említette, hogy merevvé vált a vallás Európában. Nos, hogyan lehet, miként lehet felfrissíteni, mit lehet ez ügyben tenni? Megöregedett, úgy fogalmazott, de nem csak a hívők életkorát tekintve.
Én azt hiszem, hogy egyfajta jelenség, amit korábban gyakran emlegettünk, amikor beszéltünk a társadalomban, a fogyasztói társadalomban annak a hátrányos következményeiről.
Folytatta Kisrigó László püspök, aki a napokban egy lapinterjúban az európai kereszténységet illetően drámainak mondta a helyzetet. Ahogy fogalmazott, Európát elsősorban azok az európaiak fenyegetik, akiknek keresztény gyökereik vannak, de de megtagadták Istent.
Elkényelmesedés, anyagias önző szemlélet, valódi szolidaritás, társadalmi és szolidaritás hiány, stb. Azzal együtt járt, hogy az emberek az igazi vallásosságtól is egy kicsit elfordultak. De azt hiszem, hogy ami most történik, az ennek az egyenes folytatása, hogy tűnik az emberek ne közösséghez, saját identitásukkal a tudatosító közösséghez tartozzanak, legyen az család, vallás, nemzet, hanem egy uniformizált tömegé váljanak. Ez a hatás ugyanezt az eredményt más oldalról próbálja elérni, hogy tudnélik vallásosságról, vagy ha tetszik, hagyományos örök értékekről, hogyan gondolkodjanak az emberek.
Kapcsolhatók ahhoz, hogy például mely ország van ez Európai Unióban, mely nem, tehát ilyenfajta intézményességhez? Tudjuk, hogy az Európai Unió mint intézmény vallási kérdésekkel nem foglalkozik.
Igen, de azért hál' Istennek most is vannak Európában, még az európai úgynevezett intézményekben is egyre többen olyan hangok, amelyek ellenállnak ennek a folyamatnak, amit a pápa, Ferenc pápa nem olyan régen a Európa kulturális és ideológiai kolonizációjának, gyarmatosításának nevezett. Azért egyre többen vannak már, hál' Istennek. Büszkén mondhatjuk, hogy inkább Európának a mi részünkről indult a tiltakozás. Nem akarok nagyképű lenni, mint közép-európai, de azt hiszem, hogy most ez az irányzat, azért ez a törekvés, ez előbb-utóbb visszhangra talál Európa más részeiben is. Lehet, hogy talán már túl későn egyesüljön.
Hogyha utazik, Európa más országaiban jár, egyházi vezetőkkel találkozik, akkor szóba kerül ez a téma és a kezelése? Vagy a lehetséges eszközök?
Igen, legutóbb például képviseltem Magyar Püspöki Kart, a Lengyel Püspöki Kart konferenciáján, ott is felmerült ez a téma, és egyre többen gondolkodnak úgy az egyházon belül is, a keresztény, gyakorlók, hívő keresztény közösségen belül is, hogy nem elsősorban nem panaszkodnom kell, meg különböző negatív hatásokra vagy statisztikákra hivatkozni, esetleg egy pessimisztikus attitűdöt, hozzáállást fölvenni, hanem magunktól kell megkérdezni, hogy mennyire vagyunk hiteles tanúi az értékeinknek, hagyományainknak, gyökereinknek, és mennyire tudunk hiteles tanúságot tenni mindenről vonzó módon, akkor biztos, hogy más lesz a helyzet. Talán furcsának tűnik, de jót olvassuk ki ebből a jelenségből, amiről most beszélünk, a jó pedig az, hogy akik viszont tudatos keresztények, azok megújulnak, és újult erővel tudnak hiteles tanúságot tenni, kovász lenni az egész társadalomra.
Keresztény erkölcsök szociális érzékenység nélkül, vallási kulturális identitás hiányában lesz-e jövője Európának? Megmaradnak-e irányadónak a keresztény értékek Európában? Nárai Balázs erre kereste a választ. És ezek a kérdések foglalkoztatják a németeket is. Csökkent a keresztény száma az országban, az ezred forduló óta 500 templomot zártak be. A bevándorlás miatt felerősödött az évek óta tartó vita is, hogy az iszlám Németország része vagy sem. De vajon ez a válság rádöbbentette az embereket arra, hogy fontosak a keresztény értékek? A vonalban berlini tudósítónk Wolf Nagy Tünde.
Németországban 2016-ban 47,89 millió keresztény élt egy statisztika szerint. A többségük katolikus, nagyjából 23,5 millió, 22 millió az evangélikus, vagyis ez a lakosság 55%-a. A Die Welt című újság 2013-ban egy kutatásra hivatkozva arra hívta fel a figyelmet, hogy 20 év múlva a keresztények kisebbségbe kerülnek Németországban, vagyis a tanulmány szerint a keresztények száma a lakosság arányaihoz képest 50% alá süllyed, és 40 millió alá a számuk 2033-ra. 2013-ban a keresztények aránya 60% volt nagyjából, a mostani 55% azért azt mutatja, hogy a tendencia Németországban is erre mutat. 2050-re a muszlimok száma a jelenlegihez képest meg fog kétszereződni. Most nagyjából 4,7 millió muszlim él az országban, a többségük szunita török, vagyis 2050-re a lakosság 11%-a lesz legalábbis a kutatás szerint muszlim vallású, és ennek két oka van. Egyrészt a Németországban élő muszlimok átlag életkora 31 év, ami azt jelenti, hogy a gyerekvállalás szempontjából jobbak a kilátásaik, másrészt pedig a muszlim családokban átlagosan több gyerek születik, mint egy német családban. Hogyha egyetlen egy bevándorló sem érkezne Németországban 2050-ig, akkor is 9%-ra nőne a muszlimok száma. Ha viszont a 2014-16-os bevándorlási adatok ismétlődnének meg 2050-ig, akkor akár a 20%-ot is elérhetné a muszlimok aránya.
Talán ennek is köszönhető, hogy egyre élesebb vita zajlik arról, hogy Németországhoz hozzátartozik-e az iszlám. Lehetne most néhány politikusi nyilatkozatot idézni.
Wolfgang Schäuble 2006-ban jelentette ki egy iszlám konferencián, a leginkább Christian Wolff nevéhez kötődik, aki akkor államfőként mondta 2010-ben ki ezt a mondatot, és akkor a németek közül minden második ember azt mondta, hogy Christian Wolffnak igaza van. Majd 2016-ban Angela Merkel egy a Német Egység napja alkalmából elmondott beszédében megismételte azt a mondatot, hogy az iszlám igenis hozzátartozik Németországhoz. Akkor a közvéleménykutatások szerint már csak minden harmadik német gondolta azt, hogy a kancellárnak igaza van. Most Seehofer frissen kinevezett belügyminiszter egy lapinterjúban azt mondta, hogy az iszlám bizony nem tartozik hozzá Németországhoz, és szintén egy közvéleménykutatás szerint a németek, a megkérdezettek 76%-a mondta azt, hogy a belügyminiszternek igaza van. A Bundestagban elmondott beszédében Angela Merkel cáfolta a belügyminiszter kijelentését, és azt mondta, hogy ő úgy gondolja, hogy továbbra is hozzátartozik Németországhoz az iszlám. Az utána készült közvéleménykutatások szerint már csak a 46%-a a társadalomnak gondolja azt, hogy hozzátartozik, ellentétben a Seehofer interjú utáni 76%-kal, ami azt mutatja, hogy nagyon-nagyon nagy a szórás és komoly vita van. De azért ennek a vitának inkább az a jelentősége is, inkább egy távolba mutató jelentősége, hogy vajon megmaradnak-e a keresztény értékek hosszú távon irányadónak a német társadalomban, hogy fölmerülhet-e a kérdés, amiről itt karácsony előtt igen sokat beszéltünk, hogy a karácsonyi vásár esetleg téli vásárrá változzon, hogy ne sértse a lakosság muszlim részének az ízlését. Lesz-e karácsonyi ünnep, húsvéti ünnep a iskolákban például, amennyiben erről nyilvános vita folyik, ennek valami fajta manifestálódása lesz a jövőben a társadalomban is.
Mint ahogy az is fontos kérdés, ne feledkezzünk meg arról sem, hogy lesznek-e még templomok, és ha igen, mennyi, hiszen az elmúlt két évtized során 500 templom szűnt meg, pontosabban kapott más funkciót.
24 ezer katolikus templom és 21 ezer evangélikus templom van Németországban, de valóban az ezredforduló óta legalább 500 templom működését szüntették meg Németországban, paphiány, pénzhiány, vagy pedig a helyi hívő közösség felmorzsolódása miatt. Az épületek nagyjából egyharmadát le is bontották, a többit pedig eladták, vagy pedig új funkciót kaptak. Persze ezeket az épületeket nem olyan nagyon könnyű eladni, hiszen műemlékvédelem alatt állnak, átépítés korlátozott is, és a felújításuk is nagyon költséges, de minden esetre van jó néhány példa arra, például Brandenburgban egy kis településen egy helyi bankfiók működik az egykori templom épületében, vagy Berlin egyik városrészében, Spandauban, a Szent Ráfael templomban egy élelmiszerboltot rendeztek be, Trier egyik legrégibb templomában iskolai tornaterem működik, egy hamburgi evangélikus templomot a muszlim közösség vett át, Szárvidéken, Neunkirchen nevű kisváros három templomát is eladták, és más funkcióban használják. Talán ami a legérdekesebb, Mönchengladbach egykori templomának a falán a falmászók tehetik próbára magukat. Minden esetre talán itt nagyobb a biztonság, mert a védőangyalok még vissza-vissza járnak. Ami például egy kisváros életét nagyon is fölbolygatta, Bielefeld városban nyílt egy igen patinás étterem egy egykori templomban, ahol például a szilveszter menüt először utolsó vacsorának akarták nevezni, ettől aztán a tulajdonos elállt, mert nagyon nagy volt a társadalmi nyomás, de minden esetre tartanak ott különleges gyertyafényes vacsorákat, és azért a templom atmoszféráját, oltárt például megőrizték, úgy, ahogyan volt, és úgy tűnik, hogy a helyiek is megbékéltek az étterem gondolatával, különösen úgy, hogy a másik lehetőség, amennyiben ez nem új funkcióban létezne ez a templom, akkor bizony lebonthatták volna.
Felerősödik-e az antiszemitizmus Németországban?
Éppen most zajlik egy igen heves vita a Bundestagban és a berlini vezetésben is egy konkrét eset kapcsán, amely múlt pénteken történt a Paul Zimmel általános iskolában, ahol egy muszlim második osztályos kisfiú megfenyegette a zsidó osztálytársnőjét azzal, hogy megöli, mert nem Allahban hisz. Ugyanebben az iskolában egy évvel ezelőtt második osztályos diáknak a telefonján találtak egy iszlám állam videót, amely lefejezést tartalmazott. Most az eset kapcsán több hasonló történet került nyilvánosságra, amely antiszemitizmusról szól, és nem csak a zsidósága miatt támadják muszlim gyerekek az óvodában, iskolában az osztálytársaikat, hanem a keresztény szülők, illetve gyerekek is arról számolnak be, hogy többször érték ilyen atrocitások őket. A tanárok szakszervezetének vezetője ezt többek között azzal magyarázza, hogy a muszlim gyerekek többségében nem jártak óvodába, vagyis az általános iskolában kerülnek először szembe azzal a helyzettel, hogy más vallású vagy más háttérrel rendelkező gyerekek is járnak velük együtt, és ezért nem tudják indulataikat kordában tartani. A bevándorlás által egy olyan probléma érkezett meg Németországba, ahol egyébként is nagyon érzékenyen kezelik ezt a kérdést, amivel valószínűleg senki sem számolt korábban, és ez most valami fajta megoldás után kiállt. Ha már nem csak az iskolákról beszélünk, a Szövetségi Bűnügyi Hivatal 2017-es statisztikája azt mondja, 100 olyan támadás történt Németországban, amelynek áldozata keresztény volt, vagy a keresztény hite miatt érte támadás. Eközött vannak gyújtogatások, keresztény templomok vagy szimbólumok elleni támadások. Egy részük menekültek keresztény gyűlöletből elkövetett bűncselekményei. Van egy gyilkosság is, ez a tárgyalás éppen zajlik.
Európai idő.
1998-ban április 10-ére esett nagypéntek. Történelmi megállapodás született ekkor, megteremtve a tartós béke alapjait Észak-Írországban, a többségi protestánsok és a kisebbségben lévő katolikusok között, biztosítva egyúttal a hatalom megosztáson alapuló önkormányzás feltételeit is. Hosszú, véres harcokkal teli időszak zárult le a nagypénteki egyezménnyel, ami megkötését követően 20 évvel újból napirenden van a Brexit miatt. Tóth Norbert nemzetközi jogászt, a Nemzeti Közszolgálati Egyetem oktatóját, az Alapjogokért Központ kutatóját kérdeztem.
Az első világháború után létrejött az ír szabadállam a 20-as évek elején, hát a mai ír köztársaság területén, és ugye az ír sziget megosztott maradt, hiszen északkeleti részén létrejött Észak-Írországnak nevezett entitás, ekkor még semmilyen önkormányzatisággal nem rendelkezett. Az évek során ugye folyamatosan napirenden volt, részben Dublinban is, részben Belfastban, részben Londonban Észak-Írország státuszának kérdése. Ugye Dublinban mai napig vannak olyan jelentősnek mondható politikai erő, a társadalom egy igen jelentős része is támogatná Írország egyesítését. Nem véletlen amúgy, hogy amikor az írek beszélnek saját országukról, illetve a szigetükről, akkor mai Írországot, amit magyarul Írországnak nevezünk, azt Írköztársaságnak említik szándékosan, hiszen az Írország kifejezést azt az egyesített sziget számára tartanák fent. Nagyjából 20-as években már voltak előzményei a határok átjárhatóságának, de igazából az 50-es évek óta Észak-Írország és az Ír Köztársaság közötti határok tekintetében egy ilyen különleges jogi rezsim van hatályban. Néha ez megszakadt amúgy, tehát néha nem működött az elmúlt 60-70 évben. Nagyjából a schengeni rendszerhez hasonló módon ellenőrzés nélkül átjárható Észak-Írország és az Ír Köztársaság között a határ, annak ellenére, hogy egyik ország sem tagja magának a schengeni zónának, de ehhez hasonló rendszert működtetnek.
Tehát, hogyha az Egyesült Királyság távozik az Unióból, akkor ez a kvázi schengeni határ, nevezük az egyszerűség kedvéért, most annak megszűnik, vagy egy átmeneti idő elteltével megszűnne? Az Unió egy külső határa jönne itt létre?
Hogyha nem marad átjárható a határszakasz, akkor elsősorban Észak-Írországban okozhat ez problémát, hiszen van egy úgynevezett nagypénteki megállapodásnak nevezett szerződés, amelyet még 1998-ban fogadtak el. Ennek aláírója az Egyesült Királyság és az Ír Köztársaság, illetve Észak-Írország akkori vezető politikai pártjai, és hát többek között ez a nagypénteki megállapodás Észak-Írország jövendő státusza vonatkozásában több mindent rögzít, például azt is, hogy Észak-Írország lakossága adott esetben dönthetné szavazáson arról, hogy hova szeretne tartozni. Hát nyilván ezt az Egyesült Királyság szeretné elkerülni.
Most azonban úgy tűnik, hogy ez egy csapdahelyzet mindkét fél számára, mármint az Unió és az Egyesült Királyság számára is.
Több szempontból is nehezen feloldhatónak tűnik ez a helyzet, részben az Európai Unió, részben pedig a britek oldaláról. Hát a megoldás az valamilyen köztes helyzet lehet ebben a vonatkozásban. Nyilván Írország, az ír köztársaság álláspontja az, hogy fönn kell maradnia a határok átjárhatóságának, hiszen Észak-Írország lakosságának 45%-a körülbelül az katolikus. A katolikus vallásúak többsége az feltehetően ír nemzetiségű. A fennmaradó 55% az protestáns Észak-Írországban, ők pedig angol, illetve skót gyökerekkel rendelkező személyek zömmel. Minden esetre azért elég nagy ahhoz a katolikus ír kisebbség Észak-Írországon belül, hogy az ír köztársaságnak foglalkoznia kelljen az ő helyzetükkel.
Ez volt az Európai Idő. Műsorunkat visszahallgathatják a mediaclick.hu weboldalon is. Köszöni a figyelmet a szerkesztő műsorvezető Gung László. Hamarosan a Kossuth Rádió híreivel folytatjuk.